Akkor beszéljünk most három rövidebb, de fontos témáról. Mennyire fontos a jövedelem, kicsit más aspektusból, mint előbb, self-branding, illetve a karrier utakról úgy általában. Jövedelem szinttel kapcsolatban még egy aspektus, amit szerettem volna elmondani, ez a rövid és a hosszú távú jövedelemtermelés közötti különbség is, illetve a tapasztalatom azzal kapcsolatban, hogy milyen összefüggések vannak ezzel kapcsolatban. Sajnos erre ugye nincs statisztika, mert képtelenség egy ilyen statisztikát összerakni, szóval ez nem egy olyan dolog, ami mérhető. Tehát itt tényleg csak a, mondjuk úgy, a tapasztalatomra tudok hagyatkozni, amit így, ahogy láttam vezetői karriereket magam körül a 20 év alatt, és elég sokat. És az a konklúzióm, hogy az esetek nagy részében az emberek így vagy úgy is eljutnak arra a szintre, jövedelembe, amilyen szintre úgymond predesztinálva vannak, úgy nagyjából. Mit értek ez alatt? És persze ezt olyan környezetben értem, amikor valaki multinacionális nagyválti karriert csinál, tehát nem arra gondolok most, amikor valaki kilép onnan és elmegy zenésznek, vagy valami egész más csinál, hanem amikor ott dolgozik egy multinacionális cégen belül, akár az egész karrierébe, vagy a karrier nagy részébe. Azt vettem észre, hogy mindenkinek van valamilyen limitje fölül, nagyjából, ez se egy fekete-fehér limit, ez is tologatható, de azért nagyjából van. Például nekem az én karrieremben ez a limit felül ez ott volt, amikor azt a dilemmát kellett meglépnem, hogy ha most még egyet följebb lépek a cégcsoporton belül szintbe, akkor biztos, hogy már nem lesz a hobbiaimra idő. Most nem akarok beszélni, milyen hobbiaim vannak, de fontosak az életemben, hanem valószínűleg akkor már tényleg csak a családra, sportra, munkára lesz időm, és arra, hogy mondjuk két havonta barátokkal találkozzak. Tehát egy olyan típusú életre, amit egyébként nagyon sokan élnek, de ez nekem nem volt ugye megfelelő, mert én mindig is egy viszonylag nagy időt akartam szánni és a hobbiaimra, és ezt így is csináltam az egész karrierem alatt. És nekem itt volt a plafon, amikor ezt megláttam, hogy ha most még egyel följöbb lépek, akkor tuti, hogy már ez el lesz nyomva ez a rész az életemben. És nekem itt volt a plafon. Másnak máshol van a plafon, de úgy néha lehet látni, valakinél mondjuk a stressztűrő képességében van a plafon, lehet látni, hogy mondjuk egy közepes szintű stressztűrő képessége biztos nem lesz belőle globális igazgató, ahol 1000 embert fog irányítani, vagy ahol egy globális igazgatóságba fog ülni, ahol a munkának a 80%-a az, hogy a felsővezetők stressz helyzetbe hozzák egymást. Tehát lehet látni ezeket a plafonokat, és azt szoktam javasolni a karrierük elején vagy közepén lévő embereknek, hogy ne nagyon erősködjenek azon, vagy ne nagyon görcsöljenek azon, inkább ezt mondanám, hogy most éppen mikor, hogy lépnek előre, mert hogyha megvannak azok a kompetenciáik, tehetségük, készségük, ami mondjuk predesztinálja őket valamilyen szintre, és folyamatosan fejlődnek, és tesznek is azért, és szorgalmasak, akkor ilyen-olyan módon úgy is eljutnak oda. Mert a világnak szüksége van vezetőkre, és ha valaki ezeket a képességeket felmutatja, akkor előbb-utóbb úgy is bekerül valami olyan helyre, ami nagyjából az ő szintjének megfelel, ugye a fejlődési szakaszának egy bizonyos részébe, és az, hogy most ez plusz 3 év, vagy mínusz 3 év, vagy plusz 4 év, a szinte jelentéktelen mondjuk egy 44 éves munkaviszony tekintetében, ha úgy vizsgáljuk. Tehát most azon görcsölni 23 évig, hogy 3 évvel előbb lépem-e meg az igazgatói vagy a menedzser szintet, teljesen felesleges, mert ha én arra a szintre vagyok predesztinálva, akkor ha 3 év múlva leszek, akkor 3 év múlva leszek, de ne görcsöljek ezen 17 évig. Azt szoktam mondani, hogy a karrierívek azok ugye sose ilyen egyenes vonalak, hanem ilyen lépcsők, akkor van bennük beszakadás, fölugrás, de úgy mit tudom én, hogyha az embernek eleve megvannak a képességei és fejlődik, akkor azért annak az átlagos vonala egy főfele mutató ívet mutat, addig, amíg el nem éri az ember a korlátját. És ugyanez igaz a jövedelem szintekre is, tehát tudom, hogy nagyon nehéz egy karrierje elején lévő embernek azt mondani, hogy ne görcsöljön rá arra, hogy most éppen hogy keres, jó keres vagy nem jó keres, arra figyelje, hogy a saját potenciáját kiélje, tehát fejlődjön azokban a dolgokban, ami jó, fejlődjön azokban is, ami rossz és szükséges, hogy fejlődjön benne, érezze jól magát abban nagyjából, amit csinál, és akkor sikeres lesz, és akkor meg is becsülik, és itt ilyen pár év különbséggel úgy is eljut oda, ahova el kell jutnia. Következő téma, ez a karrier kívül versus belül, ugye erről lesz egy külön díja is, hogy lehet jobban előre jutni. Ugye ha a cégen belül lépegetek előre, annak van egy olyan előnye, hogy ismernek már, tudják, mibe vagyok jó. Ha sokáig vagyok a cégnél, akkor nyilván támogatnak, van egy bázisod a pírek között is, a kollégák között, a főnökségen és a beosztottak között is. Van egy olyan erős bázisod, amire tudsz építkezni, ismered a környezetet, a céget. Tehát tudod, hogy milyen munkába érdemes belemenni, milyen következő lépcsőfokot érdemes meglépni. Tehát van egy ilyen komfortérzet. Ugyanakkor van a belső karriernek ugye egy ki nem mondott hátránya, hogy azért nehezebb fizetésemeléseket elérni belül, tehát még ha előléptetnek, akkor is azért általában kisebb a fizetésemelés, mint hogyha egy úgy váltasz, hogy elmész egy másik céghez egy magasabb pozícióba. Tehát amikor belül lépsz egy magasabb pozícióba, általában kisebb a fizetésemelés, mint hogyha egy ugyanolyan magas pozícióba elmész egy másik céghez, ott valószínűleg nagyobb emelést tudsz kieszközölni. Tehát ez egy komoly dilemma, és ha erről nem beszélünk, akkor nem egészen őszinte, úgy mondjak, egy ilyen témát végigvenni, mert ez egy fontos döntési tényező az embereknél, és azt mondom, hogy ezt vezetőként megint csak kezelni kell tudni, hogy mit kezdek én ezzel. Ugye, hogy főleg a mai fiataloknál és a mai környezetben teljesen elfogadott az, hogy valaki 2 évenként ugrál, van már, hogy 1,5 évenként ugrálnak cégről cégre, így emelik a fizetési szintjüket, nagyon nehéz az embereket megtartani. Tehát ez is egy fontos vezetői téma, hogy erről beszélgessünk az emberekkel, és ugye tudjunk egy olyan környezetet teremteni, meg egy olyan jövőt teremteni nekik, hogy úgymond megtartsuk őket a csapatunkon belül, a cégen belül. Ugye ez is egy hosszú téma, nem tudok erre most részletesen kitérni. A harmadik téma ezen a témán belül az összehasonlítás veszélyei. Ugye ezt egy kicsit már szintén kezeltem, amikor a pénzről, a fizetésről beszéltünk, hogy így működik az ember, hogy folyamatosan hasonlítgatja magát. Tehát ugyanez igaz nem csak a pénzre, fizetésre, csomagra, hanem a pozíciókra is, a karrierre is, hogy az emberek hasonlítgatják magukat, és ezt is vezetőként tudni kell kezelni. Tehát ez volt a Jövedelem karrier című rövid téma. Itt most egy másik rövid témába vennék bele, a self-brandingben. Ugye mi a self-branding? Az, hogy te, mint alkalmazott vagy vezető, hogy mutatod meg magad a világnak? Hogy mennyire látszik az, hogy te jó vagy, vagy milyennek tűnsz a peereknek, kollégáknak, vagy bárkinek, hogy milyen vagy. Nagyon fontos, ugye azok az emberek, akik a szakmai, technikai tudásukra büszkék, azok nem szeretnek ezzel foglalkozni, és gyakori közöttük az a fajta szemlélet, hogy azt mondják, hogy fú, hát én egy baromi jó informatikus vagyok, vagy egy baromi jó jogász vagyok, vagy egy baromi jó pénzügyes vagyok, de mégis annak a Józsinak sokkal jobb a karrierje, de nagyobb a füstje, mint a lángja, azért ilyen jó a karrierje, mert állandóan jól helyezkedik a főnököknél, vagy nem tudom én, vagy túl rugalmas, és bármit bevállal, vagy túlságosan bragyizik a, mit tudom én, azzal az emberrel, akivel éppen kell. Tehát hajlamosak azok az emberek, akiknek a szakmai tudás nagy érték, a szűk értelembe vett szakmai technikai tudás nagy érték, azok hajlamosak így gondolkodni, és ez nem egy jó gondolkodás. Ugye, ha vezetői karriert akarok, akkor igenis kell foglalkoznom azzal, ugye, hogy ne csak jó legyek, hanem jónak is látszódjak. Ugye van ez a mondás, hogy nem elég becsületesnek lenni, becsületesnek is kell látszani. Ugyanez igaz arra is, hogy jó, nem elég jónak lenni, hanem jónak is kell látszani, és vezetőként ugye ez a self-branding, ez egy kiemelten fontos téma. Ugye hát ez, ha más nem, amiről már beszéltünk, alapvetően befolyásolhatja egy vezető lobby erejét, hogyha nem látszik jó vezetőnek kívülről, meg erősnek. Erre most hadd hozzak be 2 élő példát megint. Az egyik, nevezzük a főhősét Istvánnak, az egy olyan példa, hogy valamelyik multinál, ahol vezetőként dolgoztam, éppen átvettem egy csapatot, egy elég nagy csapatot, több mint 100 fős csapatot, rendbe kellett rakni, mert a különböző hatékonysági mutatói a csapatnak azok nem voltak túl jók, illetve az alkalmazotti elégedettségi mutató is rossz volt, tehát mind a soft, mind a hard oldalon rossz volt a teljesítmény a csapatnak, és az volt a feladat, hogy vegyem át és rakjam rendbe. És akkor az első időszakban nagyon-nagyon sokat dolgoztam éppen amiatt, hogy meg kell tanulni a csapatot, meg kell tanulni, hogy működik, mi történik egyáltalán ezen a területen. Tehát rendszeresen túloráztam a többiekhez képest. Tehát rendszeresen előfordult az elején, hogy mondjuk én benn voltam még vezetőként, és már úgy az emberek szállingoztak haza. Amivel semmi probléma nincsen egyébként, mert hiszen ők a normál napi munkájukat csinálták, én meg hát nyilván tisztában voltam azzal, hogy a munkám első 2-3 hónapja az tanulásról szól, tehát bele kell tennem egy extra időt, amíg megtanulom. Nos, ebben az időszakban az egyik vezetőm egyszer-kétszer úgy odajött hozzám, amikor ment haza, és mindig megkérdezte, hogy Gábor, segíthetek valamit? Tehát láttam, hogy túlrázol rendszeresen, segíthetek valamit? Ennyi? Tehát, és én azt gondolom, hogy ez nem egyenlő a mondjuk úgy csúnya szóval a nyalizás kategóriával, ez egy nagyon korrekt hozzáállás a vezetőhöz, és ez egy olyan self-branding, amit az ember megjegyez. Tehát, és nyilván nem tudtam neki adni, mert tanultam, tehát folyamatosan tanultam abban az időszakban, nem tudtam mit adni neki, hogy most mivel tud könnyíteni nekem, de önmagában ez a kis felajánlás már nagyon sokat jelentett, és ez így megmarad az embernek. Tehát érdemes egyszerűen azzal foglalkozni, hogy igenis kinek mi fontos, az az ember, hogy lát engem, ez az ember, hogy lát engem. Az angol szászok egészen odáig mennek ebbe, hogy egy olyan modellt is gyakran látok náluk, hogy fölírják, hogy kik a legfontosabb partnereim a pírek között és a főnökök közül, és arra nagyon tudatosan odafigyelnek ezekre a partnerekre, hogy ezekkel jó viszonyban legyenek, és megfelelő képe legyen ezeknek az embereknek róluk. És ez nem feltétlenül nyalizásról szól, ez nem feltétlenül nem őszinte, hanem ez lehet úgy is őszinte, hogy egyszerűen csak plusz energiát szánok arra, hogy legyen valamilyen kapcsolatom az illetővel. A másik téma, ezen belül, a self-brandingen belül nagyon sok téma van, de a másik fontos az a proaktivitás. Ez ugye azt jelenti, hogy önállóan csinálok meg dolgokat. Tehát nem csak akkor csinálok meg valamit, hogyha mondjuk a főnökeim kérik, hogy csináljam meg, hanem én magam is keresem azokat a lehetőségeket, azokat a területeket a cégen belül, ahol valamit tudok jobbítani, másítani, javítani, és ezeket a projekteket végignyomom, és utána bemutatom, és itt fontos megint a self-branding szempontjából, hogy ne csak megcsináljam, hanem hogy ezt lássák is, hogy csináljam. Ezt lássák azt is, hogy én kezdeményeztem. Lássák aztán azt, hogy ez vége lett, és hogy megcsináltuk, és befejeztük, és sikert értünk el. És ennek a láttatása is egy vezetői feladat. Ha ezt megspórolom, akkor a csapatomnak is rosszat teszek, hiszen őket se fogják látni. Vezetőként ebből a legprofibb egyébként az, hogyha az embereimet láttatom, nem saját magam. Tehát ugye, hogyha arra tudok odafigyelni, hogy az egyes ilyen proaktív kezdeményezések a területemen, azok megfelelő szinten legyenek bemutatva a vezetésnek, és lássák a vezetőségen belül, hogy milyen jól dolgoznak az én embereim. És ezzel ugye őket is támogatom karrierjükben is, fejlődésükben is, sok mindenben. Ugye ez egy másik fontos téma. Nyilván egy csomó más fontos téma van még a self-brandingen belül, ilyenek a prezentációs készségek, tehát nyilván nem mindegy, hogy az ember hogy prezentál. Érdekes téma a úgymond az elevator speech, tehát ez angol kifejezés arra, hogy a 2-3 mondatos kifejezése annak, hogy éppen mit csinálok, vagy hogy állok. Nagyon sokszor kerül az ember olyan helyzetbe, hogy egy felsővezetővel pár mondatot tud csak beszélni, legyen a fejében, legyen annyi tudatosság benne, hogy erre fölkészül, hogy mi az a fontos üzenet, amit akkor el akarok mondani, ne ott rögtönözzek, amikor van egy rövid fél percem vagy egy percem, hanem fölkészülök rá, hogy mit és hogyan fog neki mondani abban a rövid időszakban, hogy láttassam azt, hogy a csapatom mit csinál. Stb. Hát egyelőre ennyit a self-brandingről. Záró akkordként még egyszer hangsúlyoznám azt, hogy ez igenis fontos kompetencia a vezetői karrierbe. Én azt gondolom, hogy már team leader szinten is, kis csoportvezetői szinten is, tehát ezzel foglalkozni kell, és nagyon sok olyan csalódott és keserű embert láttam, aki nagyon-nagyon sok területén jól teljesített a munkájának, de nem foglalkozott a self-brandinggel, és mindig keserű volt, hogy persze az X vagy az Y mennyivel sikeresebb, mert jól fekszik a főnököknél. Hát miért nem viszonyulsz ehhez tudatosabban, és miért nem teszel azért egy kicsit, hogy te is, téged is jobban ismerjenek, és jobban lássanak a főnökök. És a proaktivitással kapcsolatban is egy példát akkor elmondanék. élő példának a főhőse László. Ugye egyik nagyvállalatnál az egyik csapatot vezette, egy 30-40 fős csapatot. Először csak csoportvezetőként, és neki volt egy fantasztikus proaktív lépése, amikor még senki nem foglalkozott ilyennel, de már elkezdték mérni az egyes embereknek, meg a csapatoknak a hatékonyságát, akkor ő kitalálta azt, hogy nem csak a csapat hatékonyságát méri, hanem mivel tranzakcionális munkáról volt szó, tehát nagyjából minden munkalépés kb. Ugyanannyi időbe telt, ez egy könyvelési terület volt, ezért elkezdte mérni azt, hogy melyik ember hány tételt könyvel le egy nap alatt. És ezt elkezdte összesíteni. Ez egy nagyon egyszerű makróval oldotta meg, tehát nem fejlesztették sokáig, nem költöttünk rá nagyon nagy pénzeket, hogy ezt lefejlesszük, ezt a mérést, tehát ezt a csapaton belül megoldották, megírták a makrót, és elkezdték mérni, és semmi más nem csinált, ezt ő találta ki, hanem kirakta az egyes embereknek az eredményeit minden héten a fali újságra, hogy ki hogy teljesített. Nem volt se büntetés, se jutalmazás, egyszerűen csak megmutatta az eredményeket. Nagyon-nagyon szépen látszódott ennek a hatása, ugyanis egy ilyen pár hónapon belül mindenkinek megemelkedett a hatékonyság a csapaton belül, és így a csapatnak is gyakorlatilag másfél-kétszeresére megnövekedett úgy a hatékonysága, hogy nem volt se jutalmazás, se büntetés. Aztán persze utána jutalmazás volt, büntetés nem volt soha. Ez arra egy jó példa, hogy ő nagyon hamar meglátta azt, hogy lehet javítani a csoport hatékonyságát, és egy nagyon egyszerű módon oldotta meg. Ő akkor még csak egy csoportvezető volt. Ez ugye jellemzi nagyon jól az ő proaktív hozzáállását a saját munkájához. Tehát, hogy nem azért kezdett el javítani az egész tevékenységen, mert valaki kérte tőle, hanem teljesen magától kitalálta ezt. És mivel egy ilyen proaktív ember volt, és egyébként minden más vezetői tulajdonsága is jó voltak, nagyon-nagyon szép karriert futott be, tehát egy-két éven belül menedzser lett, és aztán rá egy-két évre már igazgatója, és aztán igazgató, és most már valami globális területnek az igazgatója, utoljára ezt hallottam róla, tehát hogy nagyon szépen ment elő a karrierje. Ez is egy nagyon szép, pozitív példa arra, hogyha az embernek a szemlélete eleve az, hogy proaktív, ugye én is ezért gyakorlatilag, amikor ezt meglépte, utána nagyon könnyű volt számomra őt promotálni, és mellé és mögé állni, hogy segítsem az ő karrierjét, ameddig erre szükség volt. Úgyhogy eddig beszéltünk erről a pár kisebb, rövidebb, de fontos témáról, és a következő hátralévő részben pedig arról fogunk beszélni, hogy amikor valaki középvezetőből felsővezető lesz, vagy amikor simán teammemberből középvezető lesz, akkor milyen nehézségekkel kell megküzdenie, hogyan tud ezeken úrrá lenni, hogyan tud fejlődni ezekkel kapcsolatban.